9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egy fokozattal emelte a terror fenyegetettségi szintet a kormány. A Védelmi Tanács úgy döntött, hogy az iráni konfliktus esetleges következményeinek megelőzése érdekében megemeli a terror fenyegetettségi szintet, ami többlet megelőző feladatokat jelent a rendőrség számára, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Az iráni események világ és Európa szerte fokozott közbiztonsági kockázattal járnak, ugyanis korábbi közel-keleti konfliktusoknak is voltak Európát érintő hatásai, közölte Rétvári Bence. Mint mondta, megerősítik azon rendőrségi objektumok védelmét, ahol fegyvereket is tárolnak, illetve az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából fontos létesítményeknél rendszeres rendőri járőrözést rendeltek el. Fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, azokon, ahol tömegek jelennek meg, illetve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál és a reptérre vezető úton is állandó rendőri jelenlétre kell számítani. Továbbá a schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak a rendőrök, tette hozzá. Rétvári Bence arról is beszámolt, hogy a Budapestre bevezető utakon is lesznek rendőri ellenőrzések, és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is. Szakértők szerint az Irán elleni háború akár $100 fölé is emelheti az olajárakat. Közel-keleti vezetők erről figyelmeztették Washingtont, idézi Halima Croft OPEC elemzőt a Portfolio.hu, hozzátéve, hogy más szakértők szintén hasonló árszintet valószínűsítettek. A cikk szerint, melynek forrása a Reuters, az OPEC Plus elvi megállapodásra jutott a kitermelés szerény mértékű emeléséről, miután az Irán elleni amerikai-izraeli katonai művelet és Teherán válaszlépései megbénították a közel-keleti olajszállítást. A döntést a csoport szűkebb 8 tagot számláló köre hozta meg, Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazasztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán. A világ legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi szoros gyakorlatilag lezárult, olvasható a cikkben. Munkálatok kezdődnek a hármas számú főúton március 4-én szerdán 9 órától Miskolcon. A 3-as és a 26-os főút miskolci szakaszainak komplett felújítása kezdődik. Jelentős, mintegy 2,3 milliárd forint összértékű beruházásról van szó. A Magyar Közút Nonprofit ZRT, az önkormányzat és az ERV tájékoztatása szerint a tavalyi évben sikeresen megkezdett fejlesztések ebben az évben is folytatódnak, melyek során forgalomkorlátozás a járó ivóvízhálózat, karbantartási és rekonstrukciós munkálatok kezdődnek. Ez az ütem várhatóan 80 napig fog tartani. A felújítás során összesen mintegy 1360 méter hosszan megtörténik a hármas számú főút alatt húzódó aszbesztcement ivóvízvezeték nyomócső cseréje. Az első ütemben a Futó utcai elágazástól a helyi Csabai városrész busz megállóig újul meg a vezeték. Ez idő alatt az említett szakaszon a forgalom két sávra korlátozódik, az első ütemben a belső két sáv lezárására, majd a Miskolc felé haladó két sáv teljes lezárásával. A munkálatok nem járnak tervezett ivóvízhiánnyal, az ERV átmenetileg idénglenes vezetékek kiépítésével biztosítja az ivóvízellátást. Ezek átkötése során előre tervezhetően átmeneti szolgáltatás kiesés fordulhat elő, hangsúlyozták a közleményben.
Az időjárásról.
Napközben nyugat felől csökken szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként Gellérfi Bence költő számol be arról, hogy hogyan segített neki az irodalom a felnőtté válásban.
Valahogy ilyen emlékművet szerettem volna állítani ezeknek az átmeneti zavaros éveknek is.
Aztán a vajdasági Tátorján zenekart ismerhetik meg.
A zene energiája milyen hatást gyakorol ránk, mint emberi lényekre, hogy megváltoztatja a hangulatunkat, akár a perspektívánkat, és ez egy nagyon gyönyörű dolog, és én ezért élek halok.
Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az a
az időszak, ami úgymond sebzett. Az az időszak, ami mégis tetszett. Titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem. Nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem. Csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy az alsós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kezdetben papíron, ma már számítógépen ír verseket Gellérfi Bence költő, író. Középiskolában csipkelődő gúnyversekkel kezdte, már a két kötete is megjelent, a Határok és takarók és a Koktél és bakelit. Verseivel emlékművet állít fiatalkora átmeneti zavaros időszakának. Gellérfi Bencével az egyik tanítványom, Gyüre Eliott, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Miért kezdtél el írni, és hogy mióta van ez az egész az életedben?
Mint sokan mások, valahol a 8. osztály gimiskor környékén bontakozott ki ez a verselgetés, mint hobbi, akár naplóírogatásképpen, akár ilyen kis kezdeti szösszenetek, mint hogy egyik haveromról ilyen kis csipkelődős gúnyvers, vagy ilyen dalszöveg kezdeményszerűségek, ilyesmi szófordulatokkal mennyire lehet úgymond mikrovilágot építeni, történetet színesíteni. Aztán az idők során ez egy kiszélesedett komolyabb ötletekké. Hát úgy, ami a gimis korhoz hozzátartozik, hogy akár egy kamasz vonzódás, vagy egy eltávolodó barát, vagy más ilyesmi útkeresések, nehézségek révén. Aztán idejöttem az egyetemre, új ismerettségek szövődtek, immár nem csak Szeged különféle iskoláiból, hanem mindenféle más városokból, vagy tájegységekből megismert emberekkel. Új olvasmányok, új megnézendő filmek kerültek képbe, és akkor egy aktívabban megindult az írogatásról való gondolkodás. Már jobban mertem beküldeni helyi egyetemi lapokba. Most, ahogy rálátok, ezekből is kevesebb van mostanában, de akkor még bőven volt ilyen egyszerűen Szegedi Egyetem nevű lap, meg Sztereó, meg Bölcső, meg ezekből is küldözgettem, vagy a Kulturális Irodának is volt a pályázata, és úgy egyre jobban kezdett így konkretizálódni, hogy az alkalomszerű verselgetések, vagy adott múzsákról írogatások mellett, hogy lehetne ilyen-olyan témák mentén ilyen koncepciózusabb kötet tervekbe is belefogni. Így született később például az első kötetem, akkoriban a külföldön szerencsét próbáláson sokat gondolkodva a Határok és takarók, ami ezt a dilemmázást járta körül. Így az egyetem során, meg azt már így elvégezvén dolgozgatva, pedig a második verses kötetem, ami ezeket a 20-as éveimet járta körül, kocsmázásokkal, zűlésekkel, csalódásokkal, tévedésekkel, útkeresésekkel.
Mennyi időbe telt neked megtalálni a saját hangodat így az írás terén?
Sok próbálkozás alakítja, jobb esetben a kritikák is, amelyek például ilyen online fórumokon értek, főleg voltak, talán még mindig megvannak ilyen honlapok is, ahova így fel lehet pakolgatni, és ilyen nálam komolyabban vevő költők is így írogatták, hogy ezért fogyaszthatatlan, vagy ez már azért majdnem jó irány. Mindig megvan ez a kezdeti ilyen gimis színvonal, aztán valahogy az ember talán ösztönösen is érzi, hogy emígy hangzik jobban, hogy felismeri a közhelyek.
Milyen lelkiállapotban vagy élethelyzetben szokott leginkább elkapni az ihlet?
Jártamban, keltemben, fokozatosan gondolkodva, vagy akár csak egy buszmegállóban állva, vagy amikor nehezebben alszom el, néha elérnek ilyen bemondások, amiket később felhasználhatónak tartok, aztán azokat felírom jegyzeteibe, most már ilyen százával, ezrével vannak, vagy belekerülnek majd valamikor kötetbe rendesen, vagy még úgy annyiban hagyódnak. Most egy ilyen aktuális projektem, ami talán harmadik verses kötet lesz, ilyen csupa rövid versből álló kötetlen majd, és azokhoz ezek nagyon jó kiinduló pontok, ezek a kis ilyen bemondások, ilyen versmagok, amik köré lehet építeni valamiket. Nem mondom, hogy így elintézném annyival, hogy ilyen egysoros vers csak annyi lenne, de ezekben már ki lehet indulni. Akár ilyen dal részletszerűen is úgy megfogalmazódhat valami, meg jó párszor olyan is volt, hogy megálmodtam egy ilyen fél verset.
És egyébként milyen gyakran szoktak ötleteid születni? Tehát ilyen nagyon termékeny, vagy inkább ilyen kihagyásokkal alkotsz?
Az ötletek azok rendesen elkísérgetnek. Maga az alkotás megvalósítása késlekedik, halasztódik. Ez is így fel van írva többi közé, és olyankor nyilván könnyebb, amikor úgymond kicsit békén vagyok hagyva, vagy nincs valami sürgős teendő. Bizonyos írásprojekteknél működik az, hogy nem baj, hogyha ott van valaki más is a szobában, attól még tudok ezzel is bíbelődni. Meg így pont ezért lassabban történik, mert inkább ilyen egyedül lét, jó lakottság, nem rohanás sehova, ilyesmik kellenének. Szóval ez egy ilyen lassabb folyamat, mint képzeltem annak idején, amikor még ide jártam a tanszékre például, akkor így elképzeltem volna, hogy így most már 34 évesen hogy csinálom ezt, hány kötetnél fogok tartani, akkor azért ennél naívabb elképzelésem voltak. Lehet, ez a két kötet az ilyen reálisabb manapság ilyenkor, még mindig jobb, mint hogyha nullán tartani. Az azért jobban zavarna. Vannak, akik termékenyebben tudnak haladni, jobban rá tudják áldozni az életüket, és nekem ez most ilyen valahanyadlagos tevékenység, munka meg család mellett, de egy ilyen kiegészítésnek jó, így a tevékenységeim közt.
És te inkább gépen szeretsz írni, vagy papírt használsz?
Hát most már abszolút gépen. Annak idején vettem ilyen pofás díszesebb füzeteket, vastag spirálosokat, és azokba így körmölgettem a kis ötleteim. Annak is megvolt annak idején a bája, de könnyebb lett így utólag gépen szerkezgetni, még hogyha olyan személytelenebbnek, ilyen tárgyilakosabbnak is néz ki. Kezdeti új gyakorlatokhoz még jobb volt kézzel, de ez már eltűnt.
És ugye 2017-ben jelent meg a Határok és Takarók című első köteted. Ennek a keletkezéséről tudnál egy kicsit mesélni?
Ez említett külföldön szerencsét próbálási dilemmázás ügy megkezdődött valamikor a gimi vége felé, akkori német külön tanárnőm révén. Mondta, hogy de persze, hát majd nem nyelvvizsgázol, és akkor ki tudsz menni Németbe, gyerekekre vigyázni, vagy valami, és akkor én ugyan már, de azért úgy elkezdtem mégis gondolkodni ezen. Rengeteg pro-kontrával járt, és valahogy az idők során jött, hogy ezt a dilemmázós időszakot ilyen versekbe is fordíthatnám. Egyéb ilyen határátlépésekkel, ugye a kamaszkorból a felnőtt kor felé, vagy álom és ébrenlét határátlépései, lásd, ilyen féli megálmodott vers, akár ilyen nagyszülők és egyéb szerettek eltávozásai, és az már ilyen élethalál közti határátlépések, amik szintén a felnövéssel együtt járnak. Ugye ezek mentén kialakult ez a koncepció, hát lassan haladtam ezzel is, így egész egyetem időszak úgy eltelt vele, gondoltam, ez majd így távoli jövőben elég lesz, aztán értek ilyen egészséges féltékenységi pillanatok is, hogy láttam, hogy megjelent kötete nálam jóval fiatalabb srácnak is. Aztán az egyik barátom, Erik, elküldött egy pályázatot, szegedi kiadó, megjelentetne verses kötetet, későbbi jó barátom, Jagos István Róbert alias Jagi költőnek a kiadója. Itt az alkalom, akkor elküldöm ezt is neki. És így nagyjából ugyanakkoriban fejeztem is be a kötet anyagát. Az úgy volt, hogy hát akkoriban dolgozgattam már, valami és ilyen művészeti közegben is, és az is zavarni kezdett kicsit, hogy ilyen alkotók, meg kulturális szervezők vesznek körül, én meg a saját hasonló cuccommal kevésbé haladok. Tehát azon a nyáron már átfordult nekem ilyenbe, hogy ki hazabuszoztam, megvacsiztam, és hogy még ilyen bazi fáradt voltam, és könnyes volt a szemem, már az álmosságtól, de attól még gondoltam, hogy na, akkor azért haladgassunk a versekkel is. Valahogy azon a nyáron megszületett rá következő április 11-én költészet napján volt az eredményhirdetés, és ez a Jagi írt, hogy ó, van egy jó hírem, lesz egy köteted, és akkor aztán könyvhéten megjelent, így indult be a kis karrierje, és bemutatnia akkor még nem is sikerült, mert Jagi is elkezdett komorabb lelkű költőhöz híven a saját démonaival küzdeni, és úgy volt, hogy majd együtt csinálunk egy könyvbemutatót, aztán egy ilyen kb. Fél éven belül Jagi el is hunyt, és aztán nélküle már nem is akartam. Szóval ez ilyen csendesen megjelenés lett ilyen téren, szóval hogy a ismerőseim tudtak róla. Én se éreztem, hogy annyira fontosnak akkor még a promózgatást. A másodiknál már jobban próbáltam figyelni, de ott is csomószor volt az érzet. Lehet, hogy ez ilyen alkati dolog is, hogy igen, kisorsoltam magamnak azt, hogy akár lehetne könyvről is posztolni, hogy á, de pont most, inkább majd máskor, és akkor csináltam megint más helyette. Kicsit itt is kell így pofátlanul nyomulgatni, házalgatni, mert ha a családodon meg barátaidon kívül kevesen tudják, hogy van egy könyved, akkor ez ilyen hasonlóan elfelejtett dolog lesz, mint ami ellen való az írással pont, hogy küzdök, hogy kicsit maradjon utánam valami kézzelfogható, ne csak lábjegyzet legyek valahol. Lehet, hogy így is az lesz, csak ez egy ilyen sziszifuszi küzdelem.
És ugye van a második köteted, a Koktél és Bakelit, és ugye ebbe is az ilyen 20-as éveid, meg tinédzserkori éveid járott körbe, és hogy ez egy ilyen úgymond lezárásnak tűnt nekem. Ez a kötet azért is született meg, mert ezt így jelképesen leszeretted volna zárni, vagy csak összegyűjtötted ebből az időből?
Utólag ennek lehet tekinteni, ez is így lépcsőzetesen alakult. A kezdeti kiinduló pont talán az volt, hogy lehetne ilyen koktélos könyvet írni, akkoriban volt ilyen blog, amivel belefutottam, volt, amelyiket bele is vittem magába a könyvbe, meg ettől, attól az embertől, vagy ilyen-olyan szegedi kocsmából is így bele-bele találkoztam ilyen egyedi koktél elnevezésekbe, és hogy hát akkor lehetne valami ilyen könyvet írni, amiben így összegyűjtöm így a nagyvilágból a kocsvalékokat, keverékeket, de hát ennél biztosan lett volna pontosabb vagy vállalhatóbb összeállítása is ennek. Szinte azonnal le is tettem erről, az elképzelésről, és akkor valahogy az idők során jött ez is. És valahogy úgy néhatég így ösztönösen összeáll az ötlet. Úgy, hát akkor ilyen italrecepteket, akkor bizonyos élethelyzeteim megverseléséhez lehetne párosítani, akár a dalokat. Egy idő után úgy éreztem, hogy akkor ez így kéz a kézben járhatna a más versekhez dalokat párosításokkal. Aztán, hát igen, úgy lehet, hogy belemagyarázás, vagy ilyen odaerőltetés, de úgy akkoriban azért úgy kicsit foglalkoztatott az, hogy bizonyos híres ember, főleg rockstárok, akár már 27 évesen elhunynak, vagy ilyen ugyanúgy 30 körül mi, és akkor, de őket megismerte a világ, mi meg ilyen feledhetőbbek vagyunk néha, és akkor ugye miket is lehetne kezdeni, még ugyan nem is rockstár karriert csinálni, mert sosem voltam zenekarban, de úgy valahogy basszus, mégis úgy hova haladunk így az életben, hogy keresgetjük a melóinkat, a pár haverunkkal össze-összeülünk ugyanabban a kocsmákban, szombatról szombatra, és akkor de hogyan lehet majd kikecmeregni, vagy kicsit meg is akartam örökíteni valamit ezekből, tehát nem akartam túl konkretizálni se, szóval be lehetett volna erőltetni bizonyos versekbe többször is, akár hogy Kisbajor, vagy Jateklub, vagy Efot, de ezért ennél azért szerettem volna ilyen általánosabbra, ilyen homályosabbra is venni ezt, mert hogy hát ha mások ráismernek valamire a saját hasonló éveikből, ki tudja mennyire sikerült, ez egy ilyen kihívás, de valahogy ilyen emlékművet szerettem volna állítani ezeknek az átmeneti zavaros éveknek is. Pont ezek közt, a falak közt, pont ezekben az egyetemi alapszakos éveinkben történt meg a világnak ez a kinyílása és az új élmények szerzése és szerelem sötétebb oldalainak megélése, vagy ilyen ittas, cikis helyzetek és a hasonló esetek. Ezeket a történeteket valahogy versbe fordítani, próbálgatni érdemes. Ha nem is konkretizálgattam annyira, hogy ez meg ez így egyetemistaként történt velem, de valahogy bennem összefügg. Azok az évek, meg a versekben rejlő új élmények, és bennük levő bonyolultság.
így unblock a kötetből. Van kedvenc versed esetleg?
Talán olyanra, hogy kicsit büszke az ember, amilyen technikailag jobban sikerül, vagy jónak érzi az ötletet. Tehát ez lehet például egy ilyen átirat. Nagy néha ilyenekkel is próbálkozom. Valahogy így, hát akkori kocsmából hazamenéseim és szomszéd faluban Zsombóra hazabuszozásaim, ezek a lassú caplatások hozták az átiratát Babits Mihály Éjszaka című verséhez. Ha már híre zenékhez visszanyúlkáltam, akkor jött egy ilyen hasonló feldolgozás a Szomorú vasár. Napnak. Szóval az ilyen kreatívkodásnak úgy meg tud örülni az ember, hogyha úgy érzi, hogy okésan sikerült. De most más mentén azért nehéz kedvencet választani, mert ez kicsit olyan sötétebb, keserédesebb szembenézés ez akkori önmagammal. Nem, mint hogyha most annyival jobban elégedettebb lennék a mostani magammal. Kicsit ilyen terápiás jellegű élmény is, hogy így ezeken végigmentünk, ezeket túléltem, és akkor zárjuk le, hagyjuk magunk mögött, ki tudja, mennyire sikerült. Időnként eljópofizgattam benne, de azért megvolt ebben a keserűbb magam mögött hagyás.
Egyébként a verseid közül hány százalék került bele végül a kötetekbe?
Igen, van jóval több versötlet, de egy 60-60-at ebbe, meg amabba a kötetbe, azaz a fő témáik közé sorolgattam. Ez még úgy jött, hogy az első kötet, mint Határok és takarók, azt ugye idő során kitaláltam, hogy ez legyen a címe Azért, amiért, és hát a 6 árok, akkor legyen 60. És akkor így, akkor már a másodikba is úgy jött. Ez ilyen csalás, mert van benne ilyen ciklus inkább a padról padra. Szintén szerintem így egyetem elején találhattam ki, hogy így tengve-lengve mindenfelé bizonyos padokhoz újabb meg újabb emlékek kötődnek. És akkor ezek mondhatni külön versek is, de valahol egy inkább egy ilyen összetartozó ciklus. Ha összejön ez a csupa rövid verses kötet, többet szeret mint 60, ott most a 123-ra gondoltam, mert ugye egy 1-2-3.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Gellérfi Bence költővel, íróval, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk.
Hát poharam, töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az máshol jár. Az én dolgom a hajat befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad maszírozzam. Csak te légy boldog.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Katonai védelmet kapott az Argyői Biztonsági Földgáztározó, közölte Kis-Szabolcs hadnagy a Hexum Földgáz ZRT telephelyén tartott tájékoztatón. A Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár katonái fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőregi 1-es Biztonsági Földgáztározó különböző területein, mondta a hadnagy. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz ZRT üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található, majdnem 2 milliárd köbméter kapacitású Szőreg 1-es föld alatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál. A Védelmi Tanács döntése szerint a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a paksi atomerőműben látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőivel, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett. A miniszter a köztelevízió híradójában elmondta, fölállt az egyeztető törzs, melynek a feladata az, hogy a belügy és az energiaügyi minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa ne csak paks, hanem számos más helyszín megerősítését is. Elrendelték 20, majd további 40 végpont biztosítását, és ma további végpontok megerősítéséről fognak dönteni, hangzott el az M1 híradójában. Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől 2 helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat, hangzott el a helyszínen tartott tájékoztatón. Frejták Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86-os számú helikopterdandár őrnagya közölte, alapvető feladatuk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben. Elmondta, a Szolnokról érkezett helikopter alakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése. Vasárnap majdnem 30 járatot töröltek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt. Egyes járatok státusza egy napon belül is változhat, tudatta a Budapest Airport közleményében. A közel-keleti helyzet érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről induló és ideérkező járatokat. Javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit, áll a társaság közleményében.
Az időjárásról.
Napközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bárhogy mulattunk, magunk maradtunk. sebeket kaptál. Bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk, élni sose sikerült, sose sikerült, élni sose sikerült. Közös égbolt ködbe borul, az éjjel így fészkel közel, kérdésre kérdéssel felel, soha nem lesz, aki úgy ölel, soha nem felejthetem el, ne mondd, hogy nem fáj, az időnk gyorsan elszáll, bárhogy mulattunk, magunk maradt. Sebeket adtál, sebeket kaptál, bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk, élni sose sikerült, sose sikerült, élni sose sikerült.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gellérfi Bence költővel, íróval. A beszélgetést az egyik tanítványom, Gyüre Eliott, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
És egyébként a Koktél és Bakelitnál ott előbb a cím volt meg, és a köré válogattad a verseket, vagy fordítva?
Jött ez az ötlet, amit meséltem, hogy lehetne összehívott italokhoz párosítgatni verseket, és hát nem tudom, ugye lehet, ez is ilyen hasonlulás az első kötethez, hogy ott is valamik és valamik, kicsit hasraütésre, kicsit ilyen megérzésre, és akkor legyen már ennél is. Egyik ismerősöm ezt úgy kommentelte, hogy és a sorozatom újabb folytatás, de nem tudom, úgy gondoltam, akkor legyen hozzá egy-egy szimbólum. Ez az italozós irányvonal, meg ez a éveimet végig kísért háttérzenékről való megemlékezés. Az egyik az legyen akkor koktél, mint az a kiinduló pont, és akkor remez meg, akkor legyen bakelit. Ez megint ilyen belemagyarázás, de ennek az ideája. Ugye az élet is úgy örök forog, mint a bakelit, és hogyha vannak is benne karcolások, akkor legyen azzal együtt is teljes.
És egyébként milyen írónak, vagy költőnek tartod magad? Tehát, hogy így milyen stílust képviselsz?
Szándékom szerint azért valamiért ilyen posztmodern irányvonal, de nem mondanám mégsem magam ilyen ízik-fírik posztmodernnek, hogy mindig megmaradt ilyen hétköznapiságom, amit talán ilyen Szabó Lőrinces vonal, de más szempontból jellemezni, azt jegyeztem meg például néhai költő barátomtól, Jagitól, hogy annó egyszer egy ilyen viszkikólázásunk során azt mondta, hogy azért tetszettek meg a beküldött írásaim, mert marhára őszinte. És ezért próbálok is így a valóban megtörtént estéink a féle realitás talaján mozogni.
Milyen költők, akár kortárs, akik így egy ilyen bálványként szolgáltak neked?
Listát azt szerint is tudnék állítani, hogy elég régóta, ugyanattól fogva, mint hogy ezzel így elkezdtem aktívan foglalatoskodni, lelementek verseket, most már jó nagy mappába, és ott a legtöbb lementett vers, akár netről, vagy akár kigépelve, például Vörös Sándortól van, ezért talán kinevezhető lett. Ilyen elképesztő teljesítmény. Az a akár három, akár négy vastag könyvi verse, és akkor még azon túl is így kallódnak további művei, de olyan életmódot is élt. Ilyen extrém költői életmódoknak utána lehet nézni. Most akár Nyári Krisztián munkásságában, akár Zeisel Endre, aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni című könyvében, ami vagy leírja, hogy így alvási vagy nem alvási szokásaik, meg káros szenvedélyeik, elég súlyos olvasmány. Nyilván én is nagyra tartom József Attilát, vagy akár Szabó Lőrincet, pont az ilyen természetes, hétköznapibb hangvétele miatt. Egyik speciális kedvencem Ladányi Mihály, aki ilyen már így félig elfeledett, szóval nem olyan közismert, ilyen réteges, ismert és kedvelt néhai Békés megyei költő. Az első inspirációim közt volt Varrodennek a Bögre az úr kötete, amikor gimiben elküldtek egy édesanyja nyelvünk versenyre, hát az Ofim kapacitált, hogy menjek már én. Megkaptam ezt a kötetét, és akkor az is így ilyen hamar alkotásra sarkalt, és hogy a költészetben még ilyen mai színes szagos lehetőségek is adódhatnak. Vagy akár Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Térei János, Orbán János Dénes. Ki ezért, ki azért. És hát amellett persze a dalszövegek is, akár Kispál, Pál utcai fiú, Szabó Benedek és a Galaxisok. Ott például ez a hétköznapi ismerősség, saját életünkre, magunkra ismerhetőség nagyon jelen van.
Hogy látod így manapság, mennyire fontos az embereknek az irodalom?
Én nem vagyok olyan pessimista, mint sokan, hogy manapság nem is olvasnak, meg hogy a fiatalok pláne nem. Szoktam látni akár ilyen BookToker, TikTok profilokon, vagy ilyen könyv ajánlgatós Insta oldalakon is, moly.hu-n, meg itt, meg ott, hogy igenis olvasnak csomóan, és fiatalok. Van igenis fogékonyság, meg úgy valahogy megmaradt ilyen respektus az irodalom, meg hajdani nagyköltők felé is. Van ennek egy divatja, de nyilván nem mindenkinél. És olyan, mint a sportvilága, vagy a filmeké, zenéjé, hogy kiket jobban megfog, kiket nem, kiknél jobban mémesül, valakik mellett meg úgy teljesen elmegy.
Ugye már említetted, hogy szeretné még kötetet kiadni, és hogy egy rövidebb versekből. Erről tudnál mesélni egy kicsit erről a koncepcióról?
Jó kérdés, hogy hogy is alakult, mert végül is kicsit hasonlónak hangozhat, mint például a Simon Mártonnak a Polaroidok kötete, vagy lehet, hogy így tudatalatt inspirálódtam Fodor Ákostól, hogy csupa hajkúszerűségei voltak. Nem tudom, valahogy úgy voltak olyanok, bizonyos például ilyen munkahelyi helyzetekben, vagy bizonyos emberekkel találkozva, hogy így szólaltak bennem ilyen egészen rövid, szabadverszerű bemondások, amik végül is csak annyi, nem kell aztán túlcifrázni se. Valahogy így bekapcsolódott nálam egy ilyen gomb, akkor egy emilyen irányvonalban is el lehetne kezdeni dolgozgatni. Korábban mondtam, hogy ilyen más költők, más verseihez visszanyúlós, feldolgozós verses kötetet is jó lenne egyszer megcsinálni. A Koktél és Bakelitben sok slágert, vagy konkrét dalt megidéztem, de szintén fontosak nekem a filmek is, és akkor így egyszer majd valamikor olyan kötet is jó lenne, hogy ilyen konkrét filmekhez kapcsolható versek, például szintén ilyen életszituációimból merítkezően. Meg hát időközben lett egy kislányom is, és e kapcsán is indult egy kísérletezésem. Az első évében, ami tulajdonképpen a nulladik év, és így is neveztem el, megírogattam egy ilyen apukanaplót, ezt így bizonyos dolgokra én úgy fejemhez vágódott, akár feleségem részéről, akár saját magamtól, hogy miért nem csinálgattam ezt meg ezt. Hát azért már ezen a napon is dolgozgattam, mert úgy beleírogattam hazai, meg nagyvilági híreket, ilyen eseményeket is, azon túl, hogy így a mi aktuális tevésvevéseinket is elmesélgettem benne, de azt aztán lezártam, amikor a pici egyéves lett, és most neki is elkezdtem írogatni őt. Azt mondja, sablonosnak éreztem volna, hogyha simán a babáról írnék, hanem próbálgatok így dolgokat így megírogatni az ő szemszögéből, hogy vajon hogy láthatja ezt, meg azt, hogy élheti meg, és akkor van egy ilyen formálódó könyvecske is, de mivel sok az ötlet, ezért nem akarok mindegyikből 60-at, ilyen kb. 30-akat, de ebből a csupa rövid versesből azért úgy több lenne majd. Még ilyen is eszembe jutott, hogy ez a második volt az ilyen rendes italozós könyv, akkor ez meg a csupa feleses lenne. De nem a felesekről szólna, ez csak egy ilyen képzett társítás.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gellérfi Bence költőt, írót hallották.
Neked mi a fontos, nekem a boldogság. Ki vagy te? Remélem orvos, és van nálad valami orvosság. Ahogy a boldosnak a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. A falkánk legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltban mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem! Kit úgy bújtat el a paplan, hogy álomban ott játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyógy, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Csukd meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem! Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A zene energiája hatást gyakorol a lelkünkre, a hangulatunkat, de még akár a nézőpontunkat is megváltoztathatja, vallja a Tátor Ján vajdasági népzenekar egyik alapító tagja. A friss formáció vonzó hangzásvilággal akarja meghódítani a Kárpát-medencét. A gyökereken túl fontos nekik az is, hogy élő, mai formában szólaljon meg a népzene. Vendégeink Merkovics Filip és Kovács Kristóf, a Tátor Ján zenekar alapító tagjai. Az interjút az egyik tanítványom, Csízik Boglárka, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
Ha egyetlen egy mondattal kellene bemutatnotok magatokat, mi lenne az?
Én Merkovics Filip vagyok, én egy kíváncsi zenekedvelő vagyok. Nem csak a népzene áll közel a szívemhez, hanem a zene világa és a maga a zene energiája, milyen hatást gyakorol ránk, mint emberi lényekre, hogy megváltoztatja a hangulatunkat, akár a perspektívánkat, és ez egy nagyon gyönyörű dolog, és én ezért élek halok.
Hát én Kovács Kristóf vagyok, nekem a népzene az a világot jelenti. Én nekem nem tud más jobb örömöt adni annál, mint hogyha azokkal az emberekkel, akiket szeretek, körülvesznek, és együtt muzsikálhatunk. Tehát semmi a világon nem adhatja át azt az érzést, mikor együtt muzsikálunk. És közben egymásra mosolygunk, és érezzük azt, amit más nem érezhet. Csak úgy a szélét megkaparinthatja. Nekem ez nyújtja szinte az egyik legnagyobb örömet az életemben.
Hogyan alakult meg a zenekar, és mi volt az a pillanat, amikor éreztétek, hogy ez több lesz, mint alkalmi zenélés?
Mindnyájan legalább 10 éve zenélünk, mindenki másik zenekarban zenélt. Most alakultunk meg, és a húgom is ugye benne van a zenekarban, akivel már egyébként nagy álmunk volt, hogy megalakuljon ez a zenekar. Igazából abban a fázisban vagyunk, hogy az emberek megismerjék ezt a zenekart. Szeretnénk ugye lemezt is csinálni, valamint szeretnénk több helyre eljutni. A több hely alatt azt értem, hogy ugye eljussunk Erdélybe, vagy akár a Kárpát-medence többi pontjaira is, ahol még nem voltunk, és ahol szükségük van az embereknek a népzenére, valamint ugye ennek a kultúrának a bemutatására.
Hogyan találtatok egymásra? Kristóf meg Filip, ti hogyan, meg a többiekkel hogyan találtatok egymásra?
Filip sokáig volt taga a régebbi zenekarunkban, és én csak utólag csöppentem oda hozzájuk. És Filippel így rájöttünk, hogy így egy hullám hosszú vagyunk teljes mértékben, nekünk szinte ugyanazt nyújtja a népzene, és ugyanazok az elvárásaink egymás felé. És elkezdtünk gondolkodni azon, hogy jó, de szeretnénk egy olyan zenekart, ahol ott vagyunk ketten. És ezt, hát nem úgy mondom, hogy ketten egymásért, de hogy ez teljesült is, de hogy itt mind az öten úgymond egymásnak zenélünk, és mondhatni, hogy nem csak magunkért, hanem egymásért is csináljuk ezt is. Fejlődni kell, autentikussá kell tenni, amennyire csak lehet a zenénket, hogy úgy ismerik meg az emberek, ugye.
Milyen térségekről játszatok népzenét, és ki milyen hangszeren játszik nálatok?
Én furujával kezdtem, 7 évesen. Ez a furuja, ez átvándorolt, ugye, vagyis hát ez a furuja vezetett át így a népzenei feelingen, és utána kezdtem el brácsázni, és a jó pár évig brácsáztam, és utána már elkezdtem más hangszerek iránt is érdeklődni, mondjuk a harmonika iránt, a tambura iránt, és nekem igazából elég nehéz volt eldöntenem, hogy milyen hangszer mellett maradjak, mivel ugye mindenki, hát több felől keresett, ugye több zenekar keresett, és kért fel, hogy zenéljek velük, akár ilyen beugró zenészként, mondjuk helyettesítés céljából, vagy pedig kellett nekik mondjuk állandó harmonikás, és ugye nekem is az egyik problémám az volt, hogy én nem szerettem annyira harmonikázni, és egy véletlenszerű alkalommal én rájöttem, hogy hú, hát ez a bőgő, ez nekem nagyon tetszik. Egy néptáncos műsor után az egyik cimborám adatta kezembe a bőgőt, hogy próbáljam ki, és rájöttem, hogy ez tökre logikus nekem ez nagyon tetszik, és azóta is a bőgőt, ugye a nagy bőgőn zenélek.
Kristóf, te mivel kezdtél? Brácsával kezdtél mindig is? Mi volt az első hangszer, amit fogtál te a kezedben?
Én rögtön már az elején brácsán kezdtem, utána bátyám elkezdett hegedülni, apám egy régi kollégájánál, és hát én nem is tudom, hogy 6 vagy 7 éves lehettem, mikor apám hazaállított egy kis, hát nem is tudom, hogy mekkora hegedű lehet az, hogy 3/4-es vagy feles, lehet, hogy feles hegedű, tehát tényleg egy aprócska hegedű, 3 húros brácsának felszerelve, és én azzal mentem, gyakoroltam, és igazából utána, miután megnőtt eléggé a karom hozzá, akkor bírtam elkezdeni apámnak a régi brácsáján zenélni, ami viszont egy írtó nehéz, meg írtó nagy hangszer volt, úgyhogy nagyon sokat kellett dolgoznom rajta, hogy képes legyek rajta muzsikálni. De hát ez mellett tamburázok is, illetve most kezdek hegedülni.
Elsősorban akkor domós zenekar vagytok, tehát akkor ilyen népzenét is játszotok, főleg nem.
Mi csak vonós népzenét muzsikálunk, egyenlőre csak a vonós vonalon tartunk, ami azt jelenti, hogy olyan népzenéket és népdalokat játszunk, amiket vonós hangszereken játszottak. És ezt úgy lehet értelmezni, hogy mondjuk itt a Kárpát-medencében, a Magyarország területén, a mai Magyarország területén, ugye nyilván a egyik pár leghíresebb magyar hangszer közé lehet sorolni ugye a citerát, valamint a tekerőlantot, a dudát, és ugye ezek is mind ugyanannyira része a néprajznak és a népzenei kultúrának, akár csak a vonós hangszerek, ugyanis ugye itt Magyarországon is van vonós zene, és nagyon szép vonós zene, nagyon szép csárdások és friss csárdás dallamok. Erdélyben is található vonós zene, csak ugye annak teljesen más a dinamikája, más a stílusa, sokkal sokszínűbb, nagyon sok dinamikai különbség van már csak az erdélyi és a székely régiót tekintve, tehát hogy teljesen különbözik mondjuk rá maga az erdélyi népzene, mint ha csak a kis magyarországi, vagy ugye a mai magyarországi népzenét tekintjük. Tehát, hogy dinamikailag a harmóniát illeti, ugye a kíséretet, stilisztika, minden különbözik. Ami még ide tartozik a vonós zenéhez, az ugye a felvidéki népzene, vagyis a mai szlovák területen található népzene. Ezeket is mind vonós hangszereken játsszák, ugye valamit ide tartozik, mint a cimbalom is. És a cimbalom is ugyanígy megtalálható az erdélyi népzenében, a felvidéki népzenében, valamint a mai magyarországi, vagyis a kismagyarországi területen. Egyenlőre ezeket a tájegységeket ápoljuk, nyitottak vagyunk ahhoz is, hogy egy kicsit zeneileg továbbfejlődjünk, és ugye a többi tájegységet is ugye ne hagyjuk a háttérben, a sötétben, hanem majd azt is majd egyszer elkezdjük, miután mi úgy érezzük, hogy oké, akkor most ezt a lépést készen állunk megtenni kényelemben.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Tátorján népzenekar két tagja, Merkovics Filip és Kovács Kristóf voltak a vendégeink.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.
Nem kérdés, hogy mindennek van ára. Mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív. Miért kell hozzá, vége kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap. Én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív.
Oh!
minden.